Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ki is volt ön, Kempelen úr? Gózon Ákos és Nagy Istók Tibor műsora.
Ő lényegében mindig kiskorában is műszaki indítatású ember, gyerek volt, és amikor pályát kellett választani, az apjával ezt megbeszélt.
Petrovics László mérnök.
Műszaki dolgokat szeretne foglalkozni. Az apja mondta neki, és adta jó tanácsot, hogy fiam, úgy csinálsz, ahogy akarsz, azzal foglalkozol, amit akarsz, de mindesen jogi, akkor nem tudom, egyetem főiskolát, jogi fakultást végezd el, mert bármihez kezdesz, egy jogi tudás, egy jogi felkészültség mindenhez kell. Most jön az érdekesség, hogy ő jogász hallgató korábban, hogy ott Bécsbe sétált, téblábolt az utcán, észrevett egy ilyen csődületet, és kisült a következő. Egy magyar paraszt ugye lovakkal hajtott be Bécsbe, és a Mária Teréziának ad kihallgatást kérni, hogy a falujának a panaszait összegyűjtötte, és azt hozza a császárnő elé. Hát a katonák természetesen nem engedték be, meg akarták verni, el akarták zavarni. Ezen Kempere rettentően földühödött, bemutatkozott a katonáknak határozott fellépése, hogy jogász, és hát ezt ő majd lerendezi. És a határozat fellépésével sikerült Mária Teréziához bevinni ezt a falusi embert, aki ott előadhatta a panaszát. És Mária Teréziának annyira tetszett ennek a fiatal embernek a fellépése, hogy ő éppen megjegyezte a nevét, és a későbbiek folyamán úgy a első állásának a kinevezésében mindenki ellene volt, a Mária Terézia megadta a hozzájárulását a kinevezéséhez, és lényegében így került ő azután Mária Teréziának éppen közelébe, udvarába, és Mária Terézia lényegében, sőt második József is segítette.
Az automata sakkozót 1769-ben Magyarországon Kempelen báró pozsonyi nemesember találta fel.
Ho-ho! Edgar Allan Poe úr téved. Nem voltam én sohasem báró, pedig lehettem volna. De ez nem érdekelt engem. Emlékszem, ő felsége Mária Terézia egyszer levélben megírta, akkor kapok font vagy rittert, amikor csak kedvem tartja.
Kempelen úr, ön itt? Ez talán a varázsló legújabb ötlete?
Itt. De nem valami nagy ötlet, csak meghallgatom Poe úr leírását. Tudják, ezt én már nem hallhattam.
Később a sakkozót a gép titkával eladta Menzel úrnak. Kevéssel elkészülte után bemutatták a gépet Pozsonyban, Párizsban, Bécsben és a kontinens más nagyvárosaiban. Az 1784-es évben Londonban állították ki. Később bemutatták az Egyesült Államokban. Megjelenése mindenütt nagy érdeklődést keltett. Sok és mindenféle rangú ember megkísérelte, hogy behatoljon a gép titkába.
Nos, Kempelen úr!
Én nem adtam el a gépet soha. Károly fiam lehetett az eladó, Londonba még én vittem, de aztán, tudják, nem szerettem én annyira ezt a sakkozó törököt.
Képtelenségnek tartom, hogy egy ilyen gépezet végig tudja játszani egy sakkjátszmát.
Manapság minden elképzelhető. Itt van például Leopold Auenbrugger. Elhittük volna valaha, hogy a testen végzett kopogtatással, illetve az ebből adódó zörejek alapján belső szerveinket lehet vizsgálni.
Én azt sem tartom valószínűnek.
Ön rendkívül hitetlen barátom. De figyeljen csak.
A sok automatát van, aki nyilván túlzásként egyszerű szemfényvesztésnek mondja. Olyan igaz ez?
Hát ez persze nem igaz. A sakkautomata egy korát messze meghaladó mechanikai szerkezet. Hát ma például a
Tarnóczy Tamás professzor
fizikai kísérleteknél meg az igen súlyos mérgezési tüneteket előidézhető kísérleteknél ugye egy fülkében végzik a kísérleteket, és ahhoz kívülről úgynevezett manipulátorokkal mennek be. Hát ezeket a manipulátorokat Kemperen már megcsinálta.
Tehát itt arról van szó ugye a manipulátornál, hogy az emberi kezet helyettesítő olyan eszköz, ami szinte az emberi kéz folytatása, és veszélytelenül tudunk igen veszélyes helyen dolgozni.
Igen, hát szóval olyan, mint a pantográf. Az egyik oldalán valamit megcsinál az ember, akkor ez a másik oldalán nagyítva, vagy kicsinyítve, vagy valahogy megjelenik.
Pozsony, szeptember 7-e. Ne várd tőlem, drága barátom, hogy Kempelen úr híres gépével kapcsolatos minden kérdésedre válaszoljak. A gépet sok ezer mindenféle rangú ember látta, de a rejtét senki sem tudta megfejteni. Azt mondod, hogy csalás. Ebben mindenki egyetért veled. De hogy mi a csalás benne, ez sokkal nehezebb kibogozni, mint annak idején Nagy Sándornak a gordiuszi csomót.
Megkérhetnénk rá, Kempele mester, hogy nyissa ki a láda, illetve az asztal ajtócskáit?
Természetesen, parancsoljanak.
Kempelen farkas, hiába volt kiváló feltaláló, tulajdonképpen nem érzékelte ennek a sakkozógépének az óriási jelentőségét. Ő ezt, amikor megalkotta, inkább ilyen kis játéknak tartotta, és hát egy pár bemutató után, egy kétszer-háromszor mutatta ezt tulajdonképpen be az udvarba, utána elrejtette a padlásán, azzal, hogy hát ez egy hülye kis játék, hát ő neki komolyabb dolgokkal kell foglalkozni.
Igen, de ő inkább azért tekintette ezt olyan kicsiségnek, mert ő nem akarta ezt megcsinálni, ez udvari parancsra történt, kellett egy megfelelő mechanizmus produkálni, ami túlszárnyalja az addigiakat, ugye Mária Terézia ezt kikötötte, és mivel az ő alkalmazottja volt, hát nekiállt és megcsinálta.
Kempelen 1769-ben császári dologban egyszer Bécsbe ment. Ottan a rezidenciába elhívták, hogy mint esméretes barátja a mechánika találmányoknak, lássa és nézze ő is Pelletier-nek, egy franciának matematika mutatványait, amelyeket azaz Ozanam és Guyot Recreation Mathématique nevű munkáikból mutogatott. Ezekben a gyönyörű és csodálatos mutatványokban a mágneskő volt a munkálkodó erő. Ezzel az alkalmatossággal szelíd nyájasságú császárné Kempelent együtt beszélgetésre méltóztatta, amelyben a csodálatos, érthetetlen, megfoghatatlan mutatványokat vizsgálták és fontolgatták. Kempelen, aki gőgös franciának csodálatos mutatványait jól értette, így felelt a császárnénak: hogy ha csak arra kell, ő még mesterségesebb makinát készít, amely az előadott mutatványoknál csodálatosabb dolgokat fog mutatni. A komoly udvari tanácsost csak nem kinevették. Azt vélték, gúnyolódik és dicsekszik, és azt hitték felőle, hogy ha a dolog valóságra kélne, ő az említett masina készítésével felsülne, és a puszta üres hangoknál és dicsekvő szavainál, vagyis ígéreteinél maradna.
A fehéret választom. Elkezdődhet a játék, Kempelen mester?
Nos, hitetlen barátom, még mindig kételkedik?
Döbbenetes. Úgy hiszem, nem lesz olyan palota, amelynek ajtaja zárva maradna előtte. Biztos vagyok benne, hogy még számos uralkodó méri majd össze erejét a törökkel.
Akkor a felvilágosodás kora, 18. század közepe, ez valamiféleképpen a gépek kora volt, az ilyen mechanikus műszerek kora. Miért fordult az emberek érdeklődése, és még a legmagasabb szinten is, tehát az arisztokraták szintjén is az emberek érdeklődése a mechanika, a mozgógépek felé?
Hát kérem, ez ugyanaz a korszak volt, mint most a számítógépeké. Mindenki avval akart foglalkozni, csodákat akartak csinálni, nagyon szép dolgok keletkeztek, de azzal a technikai lehetőséggel, ami akkor rendelkezésre állt. Most a számítógépen rendelkezésre ugyanezt a játékot csinálják most is.
Milyen sorba illeszkedik bele Kempelennek a sakkozógépe? Tehát milyen gépeket szerkesztettek?
Különböző táncoló, meg zenélő, meg mindenféle ilyen...
Elsősorban rugó energiáját.
Ez mindig rugóval ment. Hát a sakkozógépnél is többször felhúzták mindig.
De ez egy ilyen kamu elnézés, kamu felhúzás
nem,
volt,
nem.
Kellett
hát
a tangó?
Persze, hát bizonyos dolgoknak mozogni kellett.
És a sakkozógépben szerintem annak is nagy jelentősége volt a szemfényvesztésben, hogy bizonyos mozgások, bizonyos jelenségek.
Olaszi Gábor fonetikus.
Ott lévő közönség, illetve a sakkozó figyelmét a lényegről. Persze, mint ahogy persze. Ma a bűvészek dolgoznak, ugye, hogy nem a lényeget mutatják, hanem mindenféle mozdulatokkal, meg ruhákkal, meg egyebekkel, ugye a nézőnek a szemét oda vonzza az a bűvész, és utána a lényeg az pedig, hát az ő titka marad.
Ön jön, sakkmester. Én már léptem.
A bábul lesöpörte a figurákat a tábláról.
Most mi lesz?
Ez felségsértés.
Nos, Mázel úr, most már biztos vagyok benne, hogy az ön törökét valóban gépezet működteti. Ugyanis ezt az udvariatlanságot élő ember soha nem merte volna elkövetni a császárral.
Természetesen ezt tudjuk, hogy ez a kis emberke, ez a Gyémántka nevű, ez nem csak ragyogó a sakkozott.
Egy ember,
egy
vagy
értelmes,
több
ez egy ember.
Én azt hallottam, hogy több törpét is.
Nem, egy ember volt. Ez a monda szerint meg a hírhet aranybasának volt egy ilyen jobb keze, nem is tudom, minek lehetett talán nevezni, és amikor az aranybasát ugye legyőzte a Kempele Farkas, ez felajatta a szolgálatait Kempele Farkas részére, aki örömmel vette, és hát így szinte jó barátjává vált, és rengeteg mindenbe segített Kempele Farkasnak.
Na végre, hogy itt vagy, Rozsi. A főnök már nagyon ideges.
Hagytatok helyet az első oldalon?
Hagytunk, de már most kezdjél el imádkozni, ha nem olyan szenzációs a hír, mint ahogy ezt a főnökkel előre közölte.
Főnök! Megjött, Rozsi!
Már egy órája késünk maga miatt a lappal. Gondolom, sejti, mi következik abból, ha a hír ugye...
Gondolom, mégsem... főnök, kirúg a laptól.
Úgy van, Rozsé. Na, beszéljem már.
Megoldódott a sakkautomata rejtélye.
Micsoda?
Na, beszéljem már.
A titok abban rejlett, hogy a sakktáblát tartó asztalban, amely mellett a török ült, el volt rejtve egy ember, és az irányította a szellemes készülék gépezetét.
Ez óriási.
Az automata 70 esztendei nyilvános szereplése során a gép agyát egymás után 11 néhány kitűnő sakjátékos helyettesítette.
Hát többször átvizsgálták már az egész készüléket, és lehetetlennek tartották, hogy ott egy embert el lehetne bújtatni.
Az automatában rejtőző embert még akkor sem lehetett látni, ha a láda előső ajtócskáit kinyitották.
Valóban nem, mert a szekrényke falaihoz megfelelő szög alatt elhelyezett tükrök és álcázó válaszfalok optikai csalódást okoztak. Puszta űrt mutatott ott, ahol a valóságban ember kuporgott.
És így Napóleon már nem tudhatta meg, hogy nem a gépezetet hozta ki a sodrából?
Jobb is, mert Algairnek, Bécs akkori legkiválóbb sakkozójának nem nézte volna már el azt az udvariatlanságot, ugyanis akkor ő irányította a törököt. Ő volt elrejtve az automatában.
Magyar Kempele Farkas volt az első, akinek a 18. század végén sok évi kutatómunka után sikerült ennyire a mitus beszélőgépet készítenie.
Azt hiszem, hogy kimeríthetetlen tulajdonképpen a sakk gép, a sakkozó automatának a története és kérdés köre is. De
én... Ez azért is fontos, mert amikor a bemutatók voltak, akkor pontosan azért került háttérbe szinte észrevétlenségbe a beszélő automata, mert ott volt egy sakkozó gép a maga csodálatos világával, pedig azért az se volt semmi.
Mert ezt az kevésbé tudták átlátni, erre azt mondták, hogy hasbeszélő.
A tudósokat és gondolkodókat az ókortól kezdve foglalkoztatta már annak a titoknak a megfejtése, hogy az ember hogyan hozza létre a beszéd hangokat és azokból a beszédjelet.
Mind a mai napig komoly szakemberek körében is
létrejön ez a jelenség. Ugye ma már elég magas szinten foglalkozunk azzal a témával, hogy beszédet mesterségesen előállítani, számítógépek beszéljenek, automatikus információs rendszerek. Ez az évtized, ez meghozta ezt az igényt. Mégis van egy olyan vélemény is, hogy hát nem nagy ügy megtanítani egy számítógépet beszélni. Ugye, hogyha megkérdezünk egy ötödéves egyetemistát, akkor azt mondom neki, hogy lenne egy ilyen feladat. Gondolkodás nélkül elvállalná, és azt mondja, jó, hát majd csinálok valamit. Miért van ez? Azért van, mert a beszéd az számunkra, emberek számára az a legtermészetesebb dolog. Tudnélik, akkor, amikor hozzájutunk a beszéd tudományához, akkor még nincs úgynevezett önálló tudatunk, tehát olyan gondolkodásunk, ami egy komoly felnőttnél már van. Gyerekkorban kapjuk meg ezt a tudományt, az anyanyelvet. És annyira természetes számunkra, hogy tudunk beszélni, hogy tudat alatt arra a gondolatra jutunk el, hogy hát ez nem nagy dolog valamit megtanítani, beszélni, vagy valamilyen mechanikus szerkezetet. Na most valószínű, hogy Kempelen idejében is egy ilyen gondolat is azért közrejátszott ebben.
Kipindi ambacho kimekusudiwa wasikilizaji wetu wanaohitaji Kiingereza kwa ajili ya kazi zao. Anayekukaribisha ni mimi Nasr Malik. Na pamoja nami katika studio ni marafiki zangu wa Kiingereza, Jackie.
Ichiban chikai kusudia wa doko desu ka?
The nearest hairdressers.
De hogy milyen nehéz, az akkor derül ki, amikor meg akar tanulni az ember mondjuk egy afrikai nyelvet beszélni. Amely afrikai nyelv egyáltalán nem azokból a hangokból áll, mint amikhez mi hozzá vagyunk szokva. És akkor kiderül, hogy ez egy nagyon nehéz mesterség.
Tehát például a kának van ötféle változata?
Vagy? Egyrészt van csettintés például. Csettintő nyelvek. Aztán másodszor ott van a kínai nyelv, amelyben három magánhangzó egymás után, sőt négy magánhangzó egymás után szerepel. Azoknak azonban más a hangmenetük. Tehát az egyik az magasodik, a másik mélyül, a harmadik egyenletes lesz, és akkor ez a sok magánhangzó együttvéve kiad egy szót. Nekünk olyan szavunk nincs, sehol Európában.
That's the assessor for this paper on management information systems.
Dans un instant, je vais traduire pour vous les paroles de...
Wiki Liopita, tulisikia habari ya mwanamke moja...
Kempelen farkas bicskája is majdnem beletört ebbe a szerkezetbe, ugye? Nagyon sok problémával találkozott.
Hát igen, mert először is úgy gondoltam, mint ahogy a Kratzenstein csinálta, hogy minden egyes hangnak kell egy külön hangforrás. És amikor az a gép már majdnem működött, az így nem tudta megcsinálni, az a gép ma majdnem teljesen kész volt, akkor fogta magát, és az egészet összetörte. És egész más elv alapján kezdett hozzá, hogy igen, egy hangforrás van az emberben is, egy hangforrással megcsinálni a beszédet.
Kempelen gépe három fő részből állt. Egy a fújtató, ami a tüdőnek felelt meg. Kettő a rezonáló síp, ami a hangszalagokat helyettesítette, és három a rezonátorláda, ami az artikulációs csatorna szerveit imitálta.
Én, amikor Amerikában először ezt a témát előadtam, akkor felfigyeltek rá nagyon, és azt mondtam, hogy a Kempelen gépe az ugyanaz, mint a nem régen, 1939-ben bemutatott amerikai Voder. Ők ugyan egy évig készítettek elő körülbelül 20 darab ilyen gépíró kisasszonyt, akiknek azt az ujjukkal meg kellett tanítani, vezérelni, az elektromos úton ment, de ugyanúgy az ujjukkal nyomkodták, mint ahogy Kempelen.
Hát tulajdonképpen ahhoz, hogy egy ilyen gépet megszerkesztenek, nem tudom hány száz oldalnyi fonetikai előtanulmányt hozott létre Kempelen Farkas, és ebből egy önálló tudomány nőtte ki magát.
Tegyük hozzá, hogy semmi sem új a nap alatt, tehát Kempelen is olvasott előzményeket. Kempelenről az a nevezetes, hogy egy nagyon művelt ember volt, egy, és kettő napra készen ismerte az irodalmat. Tehát ami 5 évvel előbb megjelent, az az ő könyvében már le van írva. Akkoriban pedig nem úgy volt, mint most, ugye, hogy...
Pillanatok alatt megszerezzük az információt.
Ez egy igen érdekes és fontos mozdulat, hiszen ehhez kimondottan szorgalmasnak, érdeklődőnek kellett lenni, hogy ő hozzájutasson valóban a naprakész információkhoz. Hogyan tudta ezt megoldani? Számomra ez mindig nagy kérdés.
Nagyon szerette a könyveket is, hiszen az mutatja, hogy amikor a Nagyszombati Egyetemet Budára költöztette, akkor a legnagyobb gondot a könyvtárra helyezte. Hogy addig, nem tudom én, főként egyházi könyvek voltak, ő ezt kiegészítette irodalmiakkal, meg természettudományiakkal. Szóval egy nagyon művelt, a korának egyik legműveltebb embere volt.
Összegyűjtött felismeréseimnek minden haszna, minden érdeme, legfeljebb csak abban van, hogy általuk néhány süket némának beszélni tanítása megkönnyíthető, valamint a hibás beszédű emberek egy részének kiejtése az én útmutatásaim alapján megjavítható. Ha tehát e könyv értéke, hasznossága szempontjából nem is valami nagy, mégis újdonsága folytán egyik-másik természetbúvárnak és a különlegességek kedvelőjének figyelmébe ajánlom. Ami különben az emberi beszéd elméletét, vagy inkább mechanizmusát illeti, ezt teszi ki e könyv legnagyobb részét, távolról sem hiszem, hogy könyvemben mindent kimerítettem, ami annak megismeréséhez tartozik. Csak azokra a felismerésekre mutatok rá, amelyekre kísérleteim során bukkantam. Rendezem őket, következtetéseket és alapelveket vonok le belőlük. Helyreigazítom mindazt a tévedést, amelyet különböző szerzőknél találtam, hogy ezáltal a fiziológiának ebben az ágában néhány magyarázattal szolgáljak.
Véletlenül valamelyik ilyen vidéki mulatság alkalmával hallott egy dudást, és a dudásnak a hangja keltette föl a figyelmét, egyrészt az levegővel ment, másrészt olyan volt a hangja, mint egy gyerek hangnak. És ez adta az alapvető gondolatot Kempelennek, és valóban ő a készülékét is úgy csinálta meg, hogy gyerekhangot tudott elsősorban utánozni, ugyanis ezt a hangforrást használta, ami a dudánál van.
Na most, ez lesz itt egy Kempelen imitáció.
Papa, ugye most azt hallottuk?
Igen, tehát így hangozhatott ez a gép.
És még van egy utalás a könyvében, az, hogy amikor kész volt a gép, végre először egy, nem tudom én, egy szót, vagy egy hangkapcsolatot ki tudott belőle nyomni, azt ő egy ilyen zárt szobába csinálta, és akkor a kislányaként hallgatódzott, és az mondta az anyjának, hogy valami gyerek van a szobában. Tehát ő is gyerekhangokat hallott.
Tulajdonképpen hogy működött ez a gép? Most már tényleg kíváncsiak vagyunk, és tanár úr működtette is. Tehát aztán a leghitelesebb embertől kérdezzük ezt.
Hát kérem szépen, voltak rajta ugye ugyanúgy, mint ahogy a hangszereken billentyűk. Azután volt egy, a kifelé menetnél volt egy ilyen szájhoz hasonló gumitölcsér, és körülbelül ez volt minden, mert öt ujjal és a gumitölcsérrel már meg lehetett az egész magyar ABC-nek megfősült, hát a német és a francia ABC-nek megfelelő hangokat adni. Ugye, amikor megfelelő dogogókat le kellett nyomni, természetesen hátulról egy hangforrásnak működni kellett.
Fújtató.
Egy fújtató.
Egy tüdőnek.
Ugye? Hát azt ő a könyökével, a jobbkéz könyökével nyomkodta állandóan, és ugyanakkor a jobbkéz ujjaival nyomta meg a billentyűket, amelyeknek bizonyos hangokat kellett adni. Na most, ami igazán problematikus itt az, hogy azok a hangok nem egyénileg jelennek meg, úgyhogy mondjuk azt mondom, hogy Homérosz, akkor H-O-M, hanem az egybe folyik az egész, akkor neki meg kellett tanulni azt, hogy hogy kell a ujjait használni ahhoz, hogy szépen egybe folyóan kijöjjön ez a párhang egymás után. És természetesen közben ugye a hangtölcsért is lehetett módosítani, hiszen például a PTK-t azt avval adta elő, azután, hogy magánhangzó van, vagy más a hangzó van, ezeket a dolgokat mind szabályozni lehetett. A lényeges az, hogy ugye az új, az ember, emberi új, az körülbelül ugyanazt tudja megcsinálni, mint amit az emberi száj. Ennek következtében itt is egy nagy gondolat van, én azt hiszem, hogy ő rájött arra, hogy az ujjakkal ugyanolyan sebességgel és ugyanolyan minőséggel lehet a hangokat összeállítani, ha már van arra lehetőség, hogy miből állítsa össze, mint amikor az ember az agya alapján a nyelvével és a belső rezonátoraival ezt összeállítja.
Ez ugye nem egyszerűen csak egy hangképzőgép volt, hanem beszélőgép. Gondolsz például arra, Kempelen, hogy az emberi hangok, amikor egymáshoz kapcsolódnak, akkor bizonyos hasonlulások lejátszódnak?
Igen, erről is van szó a könyvben. Elég sok, elég sok. És Kempelennek még az az előnye is megvolt, hát ugye nagyképűen arról beszélnek, hogy 8 nyelven beszélt. Hát nem, mert azért a könyvében észre lehet venni, hogy még magyarban is csinál hibákat, de... Ennek ellenére sok nyelvismerete, nagy nyelvismerete volt, széles körű nyelvismerete volt, és tudta azt, hogy körülbelül az európai nyelvekbe hogy alakulnak ezek a kapcsolatok. És ezeket meg is tudta csinálni.
Milyen hosszan? Tehát a leghosszabb mondat, azt hiszem, hogy nem, egy francia mondat.
Igen, igen. Hogy azt mondjam, jöjjön el velem Párizsba, valami ilyesmi volt franciául. A franciát könnyen mondta a gép.
Igen.
Hosszas gyakorlás.
Tehát elviekben ez ugye végtelen hosszú lehetett, mert hogyha valaki képes arra, hogy hosszabb ideig vezérelje és fújtassa és mindenfélét ugye csináljon vele, akkor ugyanolyan lehetett, mint ahogy igen, mi most itt beszélünk.
Igen. A legrosszabb volt neki a német. Érdekes. Uh-huh. Voltak egyes német hangok, amit ne adj Isten, hogy ki tudott volna csiholni rendesen belőle. Ezt abból lehet tudni, hogy a korabeli reflexiók, hogy mit értettek jól, és mit nem értettek. Úgyhogy maga az érthetőség, mint fogalom, az is a Kempelennél már megvan.
Papa, mama, Marianna, Róma, Maradi, Santé, Astronomi, Anatomi, Chapeau, Racin, Supé, Charmant, Opera.
Egyszerű szavak voltak, meg egyszerű mondatok.
És nem beszélve arról, hogy itt azért én szerintem ő is, meg a bemutatókon résztvevő szervezők szerintem segítettek egy kicsit a hallgatóságnak, mert ezt ma már tudjuk, hogy ez egy olyan pszichológiai jelenség, hogyha én látok a számítógép ernyőjén egy szöveget, és utána azt mondják, hogy ez a számítógép ezt a szöveget most olvassa, akkor én azt mondom, hogy jaj, de szépen olvassa. Tehát ha az ember tudja előre, hogy azt fogja mondani, hogy asszonyom, jöjjön el velem Párizsba, akkor még hogyha az nagyon döcögősen megy, és akkor is azt fogja, hogy tényleg azt mondja.
Igen, hát, igen, és vannak ilyen pszichológiai részek, még a sakkautomatánon is. Például bemondja a Kempelen előre, hogy én azt hiszem, hogy a Basa most azt fogja játszani.
Ezzel segíti is.
Ezzel súgott tulajdonképpen, igen.
Néhány kortársa foglalkozott azzal, hogy beszélőgépet állítson elő, sőt, valójában volt egy angol tudós, aki Kempelen...
Gordos Géza professzor a Budapesti Műszaki Egyetemről.
De valamiféle beszédszerű hangokat előállító gépet tudott szerkeszteni, tehát az ő korában többen is foglalkoztak ezzel.
Bemutatkozás. A beszélni tudás kizárólag az ember tudománya.
Azonban ezek a alapvetően mechanikus eszközök nem voltak elég flexibilisek ahhoz, hogy azt a gyors hangképzést, amelyik az emberi beszédnek a jellegzetessége, és amelyik az emberi fül számára elégséges, ezeket követni lehessen.
Az előbb régi hágya, hogy az általa készített szerkezeteket a beszélni tudás tudományával ruházza fel.
Néhány évtized után a beszéd mesterséges előállításának a gondolata elült, és nagyon érdekes módon élet újjá a hangrögzítés lábrakapásával. Valamennyien tudjuk, hogy Edison a múlt század második felében szabadalmaztatta a fonográfot. Na most a fonográf már mai beszéd szintetizátor alkalmazásokba is belekerült nem sokkal a feltalálása után. A fonográfra úgy szeretünk emlékezni, mint a gramofon ősére, a gramofonra úgy szeretünk emlékezni, mint a zenei műsorokat konzerváló eszközre, pedig nem csak ez volt. A fonográffal hangműsorokat is konzerváltak, és ami engem a beszéd szintézisre a fonográfban emlékeztet, az az, hogy bizonyos automatikus közléseket, hogy munkaruhákat itt meg ott lehet átvenni, ezt amerikai üzemekben fonográfról játszották le. Más szóval beszédet tulajdonképpen mesterségesen állítottak elő információ közlés céljára.
De mondjuk ez inkább egyfajta reprodukció volt.
Abszolút.
Tehát én nem tudtam módosítani ugyanazzal a hanggal ezt a szöveget.
Egy átütő erejű gondolat az én legjobb tudomásom szerint 1939 tájékán bukkant fel. Akkor tájt már erősen foglalkoztatta a távközlési híradástechnikus mérnököket az, hogy az átvívő, a nagyon drága, hosszú távú, nagy távolsága átviteli utakat, hogy lehet a leggazdaságosabban kihasználni. Leggazdaságosabban akkor lehet kihasználni, ha a beszédnek csak a lényegét visszük át, nem azt a sok mindent, azt a rettenetesen nagy gazdagságot, ami a beszédben van, hanem csak a lényegét. Na most mi lehet a lényeg? A lényeg a mondani való. 39-ből származik az én tudomásom szerint az az alapötlet először megfogalmazva, hogy mikrofon helyett alkalmazunk egy beszéd megértő szerkezetet. Ez megérti a mondani valót vigyük át, és hangszóró helyett egy beszéd szintetizátorral állítsuk ismét elő a beszédet. Tehát valójában az alapgondolat az volt, hogy mindaz, amit lényegesnek tart az emberi agy a beszéd szempontjából, a mondani való és a beszéd úgynevezett személyiségjegyei, ezek kerüljenek kivonásra a beszéd hanghullámból, ez kerüljön átvételre, és ebből kerüljön újra előállításra a beszéd, mégpedig mondani való és személyhűen. De, mint ahogy Kempelen Farkas idejében az gyönyörű alapgondolat, hogy csináljunk folyamatos beszédet mechanikus eszközökkel nem volt megoldható, úgy 1939-ben az akkori elektronikával sem volt megoldható, de az agyakat újraindította, és a modern beszédszintézis születésnapja ez.
Döntően a fonetika tudományának köszönhetjük, hogy ma már részletesen ismerjük a beszédjén létrehozásának védelmét és részletes mozzanatait is.
Ma a beszédszintetizátorok tulajdonképpen ott tartanak, hogy azt nyugodtan mondhatjuk, hogy tetszőleges szöveget helyes hangsúllyal vissza tudnak állítani. És ezt az állapotot már 1980-as évek elején elérték. Elég természetesek már ma ezek a szövegbeszéd átalakítók, de lehetnek még természetesebbek. Ez az egyik kutatási irány. A másik kutatási irány az, hogy több hangúak legyenek. Ezt nem egyszerű elérni, ennek a technikai feltételeit nehéz megteremteni, mert ehhez gyors processzorok és nagy háttértár kell. Tessék elképzelni, amikor a géngem ütött, mivel még frissen műtét, még nem tud beszélni. Gondolatait azonban közölni akarja, a beszédszintetizátorba bepötyögi azt, amit mondani akar. Na most nagyon furcsa, hogy egy bájos hölgy például egy férfi hangon szólal meg. Teljesen világos.
Stopp.
A multihopszívás beszéd átalakító eljárás.
Hogy mondjam el, kicsit büszkén, hogy az a munkacsoport, amelyikbe én is tartozom, ha jól tudom, akkor éppen most csúcsot tart azzal, hogy német nyelven egy 8 hangú beszédszintetizátort állított elő. 2 gyermekhang, 2 női hang és 4 férfi hang az, amelyet a beszédszintetizátor kívánság szerint produkálni tud.
Sikerült körülbelül 3 év alatt az első ilyen beszélőgépet megalkotni, ezt 1983-ban be is mutatták a Magyar Tudományos Akadémia pavilonjában a Budapesti Tavaszi Nemzetközi Vásáron. Ez egy olyan gép volt, amely folyamatos szöveget, hosszú folyamatos szöveget olvasott fel, lehetett vele játszani, lehetett vele kérdéseket feltenni, persze írásban, és a gép be volt tanítva arra, hogy miket válaszoljon, de gyakorlatilag egy ilyen interaktív beszédtárs. Ez a Hungarovox nevezetű beszélő számítógép volt, amelyik egy
Hát itt a stúdióban, ahogy ülünk, mondjuk az 1/5 része ennek a stúdiónak volt maga a számítógép, amekkora géppel ez működött, és egy svéd szintetizátor volt az, ami tulajdonképpen a beszédkeltést segítette. Manapság már hát egy ilyen kis könyvnagyságú hordozható számítógépben is működnek ilyen rendszerek, és ezt hoztam én el most ide bemutatóba.
A tüdőből a gégefő szűk résén keresztül kinyomott csekély levegő adja a zöngét. Különböző akadályok, amelyek a levegő útját a kijöveteléig a száj nyelve, a fogak és az ajkak által nehezítik, különböző hangzást, hangokat idéznek elő, amelyek mindegyikének megvan a maga jelentése. Ebben áll a nyelv nagy remek műve. A teremtő legnagyobb ajándéka, amellyel a földkerekség legkiválóbb teremtményét feldíszítette. Az emberi testvériesség főköteléke, a társadalom alappillére. Egyedül a nyelvnek köszönhetjük ismereteink gazdag örökségét. Évezredek felfedezéseit juttatta el hozzánk, s a mieinkkel együtt fogja ezeket ükunokáinkra átörökíteni.
Én még a Kempelenre szeretnék visszatérni egy rövid gondolat erejéig, hogy igen, ő mérnök volt, ő nagyon jó fonetikus volt, de mi minden más volt ő? Hát egy csodálatos szervező volt, olyan szervező, aki meg tudott oldani dolgokat, amelyeket katonai parancsnokok nem tudtak megoldani. Hát például a Bácska betelepítése ezekkel a különféle ilyen Európából érkezett hogy hitták ezeket?
Ma,
akkor telepesek voltak, igen, ma még is.
Kisebbség.
Hát most ugye jönnek máshonnan különböző emberek dolgozni. Hát szóval a bácskai betelepítés.
Az új házakat megszámozták, és mielőtt még teljesen elkészültek volna, a könyvecskék számai alapján kiosztották a német családfőnek, úgy, hogy az új telepesek még maguk is dolgoztak házukon, ami az új földhöz való ragaszkodásukat még jobban emelte. Ahol a ház már tető alatt volt, ott több család húzódott meg, amíg mindegyiknek hajléka el nem készült. A beköltözéskor mindegyik család megkapta azt a fundus instructust, ami akkor az állami telepeseknek ingyen járt. Egy tehenet, ágyat, szalmazsákot, pokrócot, hadzsákot, fejszét, kapát, vasvillát, rokkát. Továbbá a telkes parasztok 4 lovat, vagy ehelyett 22 forintot, lószerszámot és hasonló szükségleti tárgyakat. A falu azonnal kapott, bármilyen felekezetű volt a lakosság, egyelőre imaházat, míg a templomot a telepesek maguk készítették. Abba harangot, szószéket, oltárt, aranyozott kelyhet, keresztelőmedencét, ostyakészítővasat, keresztet és a szükséges egyházi ruhákat. Hasonlóképpen még a beköltözés előtt elkészült az iskola. Felszerelésével együtt a paplak. A pap számára kivágtak egy egész tehermentes telket, a tanító számára fél telket.
Azután rengeteg olyan mérnöki probléma, amelyik összeköttetésben volt gazdasági elvekkel. Például a gőzgép javítás, gőzgép egyes részeinek a javítását, a kondenzort például ő csinálta.
Tehát ő tulajdonképpen egy rendkívül praktikus ember volt. Ha jól tudom, én nem az elméletek embere volt, bár ugye itt foglalkozott beszéd elmélettel, de csak azért, hogy a gyakorlatban ezt fel tudja használni.
Na most ehhez annyit, hogy nagyon érdekes az ő mentalitása. Ha bármilyen technikai vagy mérnöki alkotását megnéztük, és sose elégedett meg azzal, hogy ő feltalált valamit, hanem abból mindig ő tovább gondolkodott, hogy ezt vajon mire lehet még használni.
Mária Terézia latin nyelvű törvényei németül. A pozsonyi vár kútszerkezete, a bánáti telepítése, a sakkozó, a beszélőgép, az emberi beszéd mechanizmusa, a Schönbrunni kastélypark szökőkútjai, a gőzgép, vakok írását segítő betűszedő, kézi sajtó, a Nagyszombati Egyetem Budára.
Egy nagyon érdekes dolog például az úgynevezett székágynak a témája, ugye aminek a rövid története az, hogy Mária Terézia Himlőben megbetegedett, nem tudott dolgozni, ugye csak feküdt, és készített egy úgynevezett székágyat Kempelen a részére, aminek az volt a lényege, hogy akarták akkor ágy, ha pedig akarták egy kis kerék segítségével székéletet átalakítani, és egy ilyen kis dolgozó asztalkát lehetett mellé varázsolni. Na most ez csak egy találmány volt, ami talán nem is lenne olyan különleges. A Mária Teréziának roppant örült, mert így lehetőség volt, hogy betegre is dolgozzon, és irányítsa az államot. A érdekesség az, hogy utána megkérdezte a Kempelent, hogy mit kérezi cserébe, és azt mondta, hogy ezért kérjő tulajdonképpen a Nagyszombati Egyetemnek a áttelepítését Budára, ami hát egy külön téma, és egy nagyon érdekes dolog volt, mindent így felhasznált, vagy például a Mária Terézi ugye kialakította a Schönbrunnt Versailles mintájára, és azt akarta, hogy Schönbrunn szebb legyen és különb legyen, ehhez hiányzott egy szökőkút. Na most ezt ragyogóan megtervezte, meg is valósította. Egy nagyon érdekes adatot olvastam, szinte hihetetlen, hogy ez a tulajdonképpen lovakkal hajtott szivattyú, ami megemelte a vizet, ez 2200 liter per perces teljesítménnyel dolgozott, ami hát szinte hihetetlen abban az időben. De most az érdekessége megint az volt, hogy nem elégedett meg azzal, hogy hát van egy tényleg egy gyönyörű szökőkút, aki nem tudom, 40 vagy 3 méter magasra fölviszi a vizet, felemeli a vizet, hanem azt mondta, hogy ez arra jó, hogy később lehet öntözőműveket létesíteni, tehát Magyarországon az asszály tulajdonképpen megszüntethető, mocsarakat lehet lecsapolni, és további ilyen praktikus országot és gazdaságot fejlesztő témákra lehet felhasználni. Tulajdonképpen minden ilyen találmányának volt egy ilyen tovább folytatása.
A császári királyi mulatókert most két jeles vízszöktető alkotmányokkal ékeskedik. Ezek a mechanika tudományáról híres nevezetes hazánk fiának, a császári királyi méltóságos udvari kamara tanácsosának, Kempelen Farkas úrnak találmányai. És nem csak a szemnek és elmének gyönyörködtetésére szolgálnak, hanem nagy hasznot is hajtanak, mind a különbféle malmok és hámorok körül, mind pedig különösen a bányákban.
Igen, ez egy nagyon helyes megjegyzés, de én még egyet szeretnék megemlíteni. Az elméleti dolgok közül nem foglalkoztunk egy szóval sem, hogy Kempelen a vakoknak és a süketnémáknak is nagyon értékes munkát végzett. Tehát ne felejtsük el, a sok minden mellett és a sok technikai gondolat mellett ne felejtsük el, hogy ő egy humanista volt.
Hát a beszéddel való foglalatoskodásának is az indítéka az tulajdonképpen az volt, hogy a gyógypedagógiai indítéka volt. Tehát, hogy logopédiai ismereteket adjon azoknak az embereknek, akik beszédsérülteket tanítottak beszélni, stb.
Ez a vakok számára készülő lényegében írógép, vagy mostani vakír, ez úgy került nála, hogy volt a Mária Teréziának egy kedvenc tanácsnok, a Paradíz nevű, akinek volt egy lánya, Paradíz Mária.
Terézia.
Mária Terézia, pont a Mária Teréziáról kapta a nevét, és ez egy nagyon tehetséges, nagyon helyes lány volt, aki gyönyörűen énekelt, viszont hát tekintve, hogy vak volt, így írni, olvasni nem tudott.
Hát igen, ez a 19 éves művésznő elbűvölt engem. Sem írni, sem olvasni nem tudott, de tehetséges volt. 1778 végén kezdtük az írás és olvasás leckéket, és egy fél év múlva domború betűkkel már levelet írt hozzám.
Mária Terézia kérte a Kempelet, hogy próbáljon valamit csinálni, hogy az a lányra meg tudjon tanulni, írni, olvasni, és hát akkor szinte egy isteni szikra pattant elé, hagyott egy ilyen mappát, nézegetett, hiszen egy ilyen földrajzi mappát, ahol a térképek kicsit dombornyomással voltak, és akkor jött rá a nagy ötletre, hogy tulajdonképpen meg lehet úgy tanítani, olvasni, tehát a betűk egyetlen megismerje, hogy kivág betűket, kivágja az ABC-t, és ráragasztja egy karton lapra, tehát az kiemelkedik, dombornyomás kiemelkedik, és végig tapogatja a lány, és akkor mondja neki, hogy ez az A betű, B betű, C betű.
Ez a brélyírásnak volt.
Igen, tulajdonképpen annak a előzménye, és tulajdonképpen úgy tanította meg, ez volt az olvasás, és ő tette meg az írásra is azzal, hogy tulajdonképpen megalkotta az első, amit gyerekkorunkban talán házi kis gyerekházi nyomdának neveztünk, az volt tulajdonképpen az alapja, az, hogy ilyen sinek közé betűket kivágott valamilyen fémből, sinek közé ezeket be lehetett rakni, és valamilyen tus borított párnába benyomta, és hát ezzel azt tudott tulajdonképpen írni olyan szöveget, amilyet akart.
Tekintetes, mélyen tisztelt uram! Nagyszerű találmányának elsőszülöttét veszi most kézhez, mellyel vaktanítványát a legnagyobb mértékben boldoggá tette, és hogy most úgy mondjam, új lelki érzékkel ruházta fel. Kiváló jótéteményének teljes tudatában vagyok, de vannak érzelmek, amelyek sokkal inkább szívem mélyén fekszenek, mintsem azokat örömem és hálám érzetében szavakban kifejezni tudnám. Mégis megkísérlem érzelmeimnek legalább némi jelét adni. Látom, hogy remegnek az ön drága jótevőm szemében az emberbaráti könnyek, mialatt első levelemet olvassa arról a gépről, amellyel feledhetetlen gondosságából megajándékozott, s amelynek használatára megtanított. Egy fenkölt gondolkodású férfiúnak bizonyára egyedüli és legnagyobb jutalma az a tudat, hogy egy leányt boldoggá tett. Engedje meg, hogy ezért örökké második atyám gyanánt tisztelhessem, semmi más mód sem áll rendelkezésemre, mint hogy önt atyámnak nevezzem, s hogy drága ajándékáért, amíg csak élek, emlékemben tartsam. Bécs 1779. június 15-e. Az ön legboldogabb és leghálásabb leánya, M.T. Paradis.
Elég sokat volt Magyarországon, nem csak a Bácska, meg a Budai Vár, meg a mit tudom én, sok minden, ami itten a bányákkal és a csatornákkal kapcsolatban az ő kezén futott keresztül, hanem amellett az ő irodalmi működése is Magyarországra esik. Szóval ő sokkal kevésbé, irodalmi szempontból sokkal kevésbé volt elszakadva tőlünk, mint amennyire mondjuk egy ilyen sakkozógéppel, vagy nem tudom én, valamilyen más szerkezetével inkább a nyugathoz csatlakozott. Hát például ott van a gőzgép. De az irodalma, azt hiszem, az inkább bennünket érintett.
A boldogsághoz nem kell sok bizám, sőt, nagyon kevés, kettő kell csupán. A kenyér és a lélek nyugalma. A munka adja meg a napi kenyeret, s ki uralkodik vágyai felett, lelkének nyugalmát megtarthatja.
Mi lett ezzel az emberrel, Kempelen Farkassal, a kor egyik ünnepe feltaláló és varázslójából, hogyan halt meg?
Hát kérem, öreg ember lett. Itt a megoldás. Amikor már nem tudott dolgozni, akkor elküldték nyugdíjba. És aztán kegydíjat kapott, aztán már kegydíjat se kapott. Hát így megy ez.
És nem. A találmányai és a tisztelői.
Azok nem úgy voltak akkoriban, hogy később megkapta érte a pénzt. Hát ő belebukott egy csomó dologba, hát a gőzgépet például nem tudta megcsinálni teljes nagyságban. Olyan óriási pénzbe került. Neki volt valami 3-4 gőzgép szabadalma, és azok közül az egyiket kicsibe megcsinálta, az Bécsbe valameddig működött is, aztán fölrobbant, és akkor kapott egy olyan felszólítást az akkori császártól, ugye, hogy csinálja meg nagyba. Hát annyi pénze nem volt. Nem csinálta meg.
Na most a mai világban, itt Magyarországon, Kempelen örökségét nagyon sok helyen alkalmazzák. A beszédszintetizátorokat. Például iskolákban vannak olyan az oktató programok, amelyek beszédszolgáltatással vannak kiegészítve, tehát elképzelhetjük azt, hogy az általános iskolában a helyesírás gyakorlást azt játékosan egy beszélő számítógéppel segítik. Ugye leveszik a tanárválláról azt a nehéz feladatot, hogy 60-szor le kell diktálni, és 60-szor ki kell javítani, mert a kisgyerek ugye lassan tanulja meg. Most ez egy számítógéppel, ez egy játék. Aztán Magyarországon már vannak olyan készülékek, aminek a segítségével a beszédsérült gyerek szintén megkapja azt a kommunikációs lehetőséget, hogy verbálisan tud közölni dolgokat. Akár a környezetével, akár a tanárával, akár a szüleivel, akár még telefonálni is tud. Ez nyugaton is egy nagyon fölkarolt területe.
A számítógép telefonál helyett? Tehát a számítógép hangol?
A számítógép vagy? Adja a hangot. Van egy magyar szakember, Péter Toma a neve, itt nyugodtan kimondhatom a mikrofon előtt, ez egy Amerikában élő magyar úr, aki egy fordító rendszert állított össze, talált fel körülbelül 20 évvel ezelőtt Amerikában, és ez a fordító rendszer, ez be is futott, mind a mai napig használják. Most ez az úr megkeresett bennünket mondjuk egy évvel ezelőtt, ő neki az a terve, és ez a terve, ez már olyan szempontból konkretizálva van, hogy az első megbeszéléseket lefolytattuk, hogy japánul beszélő, telefonon beszélő rendszert csinál, úgy, hogy az egyik oldalon az ügyfél japánul beszél, közben van egy beszédfelismerő, az csinál belőle egy szöveget, a szöveget az ő fordító rendszere átfordítja mondjuk németre, utána van egy német szintetizátor, beszédszintetizátor, ez ezt a szöveget felolvassa németül, és a vonal másik végén a német ügyfél, igaz, hogy gépi hangon, de németül hallja azt, amit az illető japánban, japánul elmondott. És mindez úgy, hogy közötte nem kell várni. Tehát ez a jövő.
Volt egyszer egy híres magyar, aki az ördöggel cimborált. Legalábbis ezt fogták rá, akik megirigyelték, hogy sorjában minden sikerül neki. Még a királyok is úgy emlegették, mint varázslót. Egész Európa megcsodálta tüneményes találmányait. De ő mindig a háttérben maradt. Nem szeretett a napfényes oldalon sütkérezni, azt átengedte a hiúbbaknak, süttessék magukat, ha olyan jó leső érzés. Egy öröme volt, hogy vihette előre a hazáját, s nem fogadott el érte semmit.
Hangzott Ki is volt ön, Kempelen úr? Gózon Ákos és Nagy Istók Tibor műsora. A műsorban megszólaló szakértők Petrovics László, Tarnóci Tamás, Olaszi Gábor és Gortos Géza. Közreműködött Helyei László és Pap János. Zenei szerkesztő Pálosi István. Szerkesztette Elek László. A hangfelvételt Németh Zoltán és Pápai Mónika készítette 1995-ben, és legutóbb egy évvel később, március 17-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szent Jobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18:00-kor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.